Köszönjük, hogy ma is meg akarsz minket vendégelni, Uram, hogy terített asztalral vársz minket. Köszönjük a te kegyelmedet, Uram, minden nap megújul. Kérlek, Uram, hogy áld meg minket az igédből, mert azért vagyunk itt, hogy veled találkozzunk, hogy a gondolkodásunkon elváltozzunk, Uram. Uram, hogy szabaddá tegyen az igazságod, Uram, ott, ahol még nem a szerint gondolkodunk. Uram, töltsd be minket a te lelkeddel, hiszen arra bátorítottál, hogy kérjük az atyától. És az atya az adja mindazoknak, akik kérik tőle. Áldj meg minket, Uram, a te gazdagságodból, és legyen áldott a te neved. Amen. Na, ha van nálad Biblia, akkor kérlek lapozz az 1 Krónika 13-ba. Innen folytatjuk az ige tanulmányozását. Úr Jézus, köszönjük a te igédet, Uram. Köszönjük, hogy a te igéd az fel tud minket készíteni, meg tud minket változtatni, és minden jó cselekedetre alkalmassá tud tenni, hogy az Isten embere tökéletes legyen, Uram. Néha fel se fogjuk, Uram, hogy milyen nagy erő van a te szavadban, Uram, hogy egyetlen szavad nincs erő nélkül. Kérjük, Uram, hogy szólj hozzánk ma az igédből, Uram, és tedd a mi szívünket, segíts, Uram, a mi szívünket válaszadóvá, Uram, hogy válaszoljunk arra, amit hallunk, Uram, hogy ne engedjük a földre esni, amit nekünk mond a lélek ma. Jézus nevében. Amen. Na, itt a Krónikák levelét folytatjuk a 13. fejezettől, és egyik kedvenc részem. Remélem, hogy jól fogom tudni átadni nektek, amit Isten a szívemre tett. Beszélgettünk arról, hogy Dávidnak milyen hosszú út vezetett a trónig. Emlékeztek, amikor gyermek volt, akkor milyen megvetett életet élt, még a saját családja is elutasította. Egy nap megjelent Sámuel, és felkente őt Izrael királyának, de nagyon hosszú út volt, amíg ő Izrael trónjára ülhetett, és a múlt alkalommal láttuk ezt, ahogy végül is Izrael királyá tette Dávidot. De van egy nagyon fontos jellemvonás a Dávidnak, ami végigkísérte az egész életét, az, hogy sóvárgott Isten után, sóvárgott Isten jelenléte után. Amikor olvassuk a zsoltárokat, ez nagyon gyönyörűen visszaköszön azokból a zsoltárokból, amiket Dávid írt. Hogy mennyire szenvedélyesen szerette Istent Dávid. Én azt gondolom, hogy ezt teszi igazán szépé a zsoltárokat. Nagyon sok nehézséget élt meg, de ezekben a nehézségekben tört föl belőle ez a kiáltás. Emlékeztek, hogy sóvárog az én lelkem, Istenem, az én, a te jelenléted után, a templomod után, mint szarvas a vízforrás után, de a szomjas föld, eltikad a lelkem nélküled. Én azt gondolom, hogy jó az a sóvárgás. Dávid fog egy leckét tanulni ezzel kapcsolatban most, és remélem, hogy mi is. Én azt gondolom, hogy ti is vágytok, meg mindannyian vágyunk Isten jelenléte után. De érdekes, hogy ebben az, hogy ezt meg is tudjuk élni, hogy Isten jelenlétében élünk, ez kell egy helyes megértés arról, hogy hogyan élhetjük meg Isten jelenlétét. Ebben a történetben arról fogunk olvasni, hogy Dávid el akarja hozni Isten szövetség ládáját Jeruzsálembe. Ugye múlt alkalommal olvastuk, hogy elfoglalta Jeruzsálemet, és most így folytatjuk a 13. verstől, olvasom az első 5 verset. Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek az Úrnak úgy tetszik, küldjünk üzenetet Izrael egész területén lakó többi atyafiainkhoz, meg a papokhoz és a lévitákhoz, a legelőkkel ellátott városaikba, hogy gyűljenek ide hozzánk, és hozzuk el magunk az Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, mert helyesnek látszott ez az egész nép előtt. Összegyűjtötte ezért Dávid egész Izraelt az egyiptomi Sihortól egészen a Hamátba vezető útig, hogy hozzák el Isten ládáját Kirjat Járimból. Tehát ez egy nagyon őszinte vágy volt Dávidban, és ezt úgy akartam megvalósítani, hogy Isten jelenléte ott legyen, ahol lakik, hogy elhozza Isten szövetségének ládáját. Nem tudta elképzelni azt így Izrael királyaként, hogy ő ott lakik egy palotában, Izraelben és Jeruzsálemben, és hogy Isten nem része annak, amit ő csinál. Vágyott Istenre, vágyott arra, hogy Izraelt Isten jelenlétébe tartsa, hogy ő maga megélje Isten jelenlétét, erejét. és el akarja hozni a szövetségládát. Ez a szövetségláda volt az egyik jelképe Isten jelenlétének. Ugye emlékeztek, hogy ez ott volt a Szentek Szentjében, amikor a Szent Sátor föl volt állítva. Ez az egy olyan eszköz, egy olyan tárgy volt, amit Mózes készített, annak mintájára, amit Isten elmondott neki, hogy hogyan készítse el. Ha valaki látta az Indiana Jones filmet, akkor van erről egy képe, kicsit sántít a sztori, nem úgy nézett ki. Ez egy 1 méter x 1,5 méter x 1,5 méteres láda volt, tehát nem volt egy ilyen hatalmas dolog, de színarannyal volt bevonva. Akácfából készült, de a legfinomabb arannyal vonták be körbe mindenütt, és 2 kerub, Isten különleges angyala volt rá faragva a láda tetejére, amit úgy neveztek, hogy az irgalom széke, ahol Isten jelenléte lakozott. Ebben a ládában voltak a kőtáblák, a Áron vesszeje, és egy mannával teli edény, de a legkülönlegesebb ebben a ládában az volt, hogy Isten ilyen ígéretet tett ezzel kapcsolatban, a 2 Mózes 25-ben olvassuk, ott jelenek meg neked, és beszélek veled a földéről, ugye ennek a ládának a tetejéről, a 2 kerub közül, amely a bizonyság ládájában van. Tehát Isten jelenléte volt ezzel a ládával összekapcsolva. És Dávid, amikor el akarja hozni ezt a ládát Jeruzsálembe, akkor nem csak egy ládát akar hozni, hanem Isten jelenlétére vágyik. Legyen ott, ahol én lakom. Ez egy nagyon jó vágy. Hogy került Isten ládája Kirjat-Jeárimba? Hát ennek is van egy hosszú története, röviden elmondom, lerövidítve. Már 70 éve nincs Izraelben a megfelelő helyen. Mi történt? Korábban olvashattuk, hogy Silóban volt, ott volt a templom, mielőtt Jeruzsálemben fölépítették volna. Ott volt a sátor pontosabban, az 1 Sámuel 4-ben olvassuk, de amikor Izrael háborúzott a filiszteusokkal, hát nem állt jól a szénájuk, és azt gondolták, hogy már semmi nem használ, csak Isten ládája. Vigyük magunkkal, és ha ez a láda jön, Isten velünk lesz, nem fogunk veszteni, mert ennek olyan ereje van. És úgy kezelték, mint valami babonás tárgyat, mint valami varázsigét, és hogyha ez belünk, akkor győzni fogunk. Hát nem így történt. Isten nem lehet használni így, mint egy varázsigét. És hát elbukott Izrael. Filiszteusok legyőzték őket, és elvették a szövetségládát, és elvitték a maguk templomába. Betették a maguk istenének templomába, mint egy leigázott nép leigázott istenét. És milyen érdekes, hogy másnap reggel, amikor beléptek a templomba, az ő istenük, Dágó, nagy szobor volt a templomban, arccal a porban találták, megalázva Isten előtt. Mert tudjuk, hogy minden tér meghajol az Úr előtt. Akár földön, akár menjen, akár föld alatt valók, és fölállították a templomban az ő Dágon szobrukat, hogy biztos valami baleset történt, másnap bejöttek, és újra a földön volt, most már darabjaira törve. Mert Isten előtt porba hull minden hamis Isten. És igazából nem is értették, hogy mi ez. Azt gondolták, hogy ez csak egy láda, de közben Isten volt az, aki munkálkodott, és fekélyekkel, csapásokkal sújtotta a filiszteusokat, még végül rájöttek, hogy ez a láda miatt van. És fogták, és visszaküldték Izraelbe, fölrakták egy új szekérre, és elindították az ökröket, hogy na, menjetek vissza Izraelbe. És nagy bőgve indultak vissza az ökrök, és ide érkeznek Kirjat-Jeárimba, ahol az ottani emberek fogják ezt a ládát, leveszik a szekéről, és elhelyezik ezen a helyen. 20 évig van Isten ládája Kirjat-Jeárimban, és ők maguk is belenéznek, csapás, stb. Ez most mindegy, ez egy másik történet. De Dávid, amikor elfoglalja Jeruzsálemet, eszébe jut ez. Hogy hát Isten ládája nincs a helyén, nem azon a helyen van, ahol kell lennie, és ő fontosnak érzi azt, hogy Isten jelenléte ott legyen az életében, ahogy szerintem te is. Ugye azt mondja az Úr nekünk, hogy lakozzatok én bennem, és én ti bennetek. Isten jelenlétét megígérte számunkra, azt mondta, hogy nincs olyan nap, amikor ne lennék veletek, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. De egészen más az, amikor benne lakozunk. Ugye úgy is meg lehet élni Istennel egy napot, hogy velünk van, de nem éljük meg az ő jelenlétét. De ennél sokkal többet tartogat Isten, hanem nekünk, hívőknek az, hogy lakozzunk az ő jelenlétében, hogy tudatában legyünk az ő jelenlétének, és meg is tapasztaljuk, hogy ő velünk van. Hogy lakozzunk ő benne, ő mi bennünk, és akkor gyümölcsöt fog teremni az életünk. Én azt gondolom, hogy valahol erre vágyik Dávid. Az Ószövetségben, ha valaki Isten jelenlétében akart lenni, akkor el kellett menni a templomba. Vagy ott kellett lenni a Szentek Szentjében, és oda akárki nem mehetett be. Ott kellett lenni, ahol a láda volt. Hát nekünk újszövetségi hívőknek nem kell elmenni a ládához. Nincs is meg gyakorlatilag. Nem tudjuk, hogy ez hol van, hogy megvan-e még. Nekünk az Úr jelenléte az életünkben van. Ő lakozást vett az életünkben, amikor megtértünk. A Szentlélek bennünk lakik, és az Isten lelke az minden hívőben ott van. mintha mondhatnánk, hogy egy darabka Isten ott van mindegyünkben. Én azt gondolom, hogy maga Jézus lakik a szívünkben, ahogy mondja az Efézusi levél. Az Úr lakik a szívünkben. Az ő jelenléte itt van velünk, de valljuk meg, hogy nem mindig éljük meg ezt a lakozást. Nem mindig éljük meg ezt az édes közösséget Istennel. De vágyunk rá. Én azt gondolom, hogy ez az őszinte vágyunk. Mivel ez a történet erről szól, ezért már nem olyan régi módi ez a történet, igen aktuális lesz, és meglátjuk, hogy mi az, amiben tanít majd minket, hogy hogyan éljük meg Isten jelenlétét. Nézzétek meg a 6. verstől. Felvonul tehát Dávid egész Izraellel együtt Baalába, azaz az Júdában lévő Kirjati-Jearimba, hogy elhozzák onnan a kerubokon ülő Úristennek a ládáját, akinek a nevét segítségül hívják. Az Isten ládáját egy új szekéren vitték el Abinádáb házából, és Uzzá meg Akjó irányították a szekeret. Dávid pedig és egész Izrael szent táncot járt Isten színe előtt, teljes erővel énekelve citerák, lantok, dobok, cintányorok és harsonák kíséretében. Itt ugyanaz a történet benne van az első Sámuel könyvében is, bocsánat, 2. Sámuel könyvében is, és olvassuk, hogy összegyűjtött Dávid 30 ezer embert, fiatalokat, ifjakat, és óriási banzáj volt, amikor elképzelünk egy ilyen ünnepi felvonulást. Citerák, lantok, ünnepség, táncolnak, ahogy itt olvassuk, nagy zene van, és énekelnek, lantok, mindenféle hangszerrel kísérik, és hozzák ezt a ládát egy új szekérem. Abinádá fiai, Akjó és Uzzá ülnek a szekéren. Az ő házukban volt ez a láda, és amikor Dávid elhozza, hát azt mondja, hát gyertek, és hozzátok a ládát. És ők ülnek a szekérbakon, és ez a láda elindul Jeruzsálem felé. Az a gyanúm, hogy Dávid túl sok időt töltött a filiszteusokkal, mert ugyanazt csinál, mint ők. Fölrakja ezt a ládát egy szekérre. Egy új szekér, egy új módszer, és hozzuk Isten jelenlétét a Jeruzsálembe. De igazából nem követi Isten akaratát. Nem kérdezte meg Istent, amit máskor láttunk Dávidtól, itt ezt nem tette, és valójában engedetlen. Mert nem volt semmi keresnivalója Abinádá fiainak azon a szekéren. Egyáltalán Isten szövetségládájának semmi keresnivalója volt azon a szekéren. Az, hogy volt benne egy vágy Isten jelenléte után, az jó. De nem élhette ezt meg úgy, ahogy ő akarta. Ezt nem lehetett úgy csinálni, hogy közben teljes engedetlenségben jár Istennel. Hogy nem azt szerint teszi, hogy Isten erre vágyik. Mert ez ellentmondás lenne. Azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy ha szerettek engem, akkor megtartjátok az én parancsolataimat. Köszönöm. És nagyon jó, hogyha van bennünk egy vágy Isten jelenléte után, de előfordulhat, hogy ezt nem úgy akarjuk megélni, ahogy ezt Isten nekünk szánja. És itt látunk rá erre egy példát. Dávid földobta ezt a szövetségládát egy új szekérre, és na, srácok, gyerünk, vigyük, megoldjuk ezt a problémát. Vannak, akik így élik meg Istent, hogy így földobják a szekérre. Hát igen, most megtértem. Egy dolog lett az életemből, mint egy tortaszelet a sokból, ott van Isten is, hajrá, menjünk tovább, most már Isten is rajta van. Ott van az életemben. Nem, ez így nem működik. És nekik se fog működni. Uzzá és Akjó, egyébként a nevük is nagyon beszédes, de most én nem akarok belemenni, ugye együtt laktak a ládával, az ő házukban volt ez a szövetség láda, és ott vannak a nagy happeningben, 30 ezer ember táncol, és csupa külsőség. De valójában Istent nem tisztelték meg. Mert nem kérdezték meg, nem a szíve szerint teszik, ahogy ezt tenni kell, és igazából, ha belegondoltok a dicsőítés, az pontosan ugyanilyen. Amikor jövünk Isten elé, dicsőítsük őt, akkor elronthatjuk ezt, mint itt ők elrontottak. Hogy szólhat az egész ilyen külsőségről, hogy jó a zene, jó a buli, jók az érzéseink, de igazából Istent nem tiszteljük meg, mert nem őt dicsőítjük, hanem a dicsőítést dicsőítjük, vagy a saját érzéseinket akarjuk föltupírozni. De a dicsőítés Istennek szól, és neki akkor kedves, hogyha ez úgy zajlik, amit ő mondott, hogy gyertek nyitott szívvel, hozzátok az életeteket hála áldozatként nekem, akkor tetszik ez Istennek. Amikor ez az ő módján van, nem máshogy. És nézzétek meg, mi történik, 9. vers. Ekkor Kidon szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbuklottak az ökrek. Kidon szérűjéhez értek, a szérű egy olyan hely volt, ahol a búzát csépelték. Valószínűleg maga a funkcióból tudjuk, hogy általában ez egy nagyon sík terület volt, ahol gyakorlatilag semmi ok nem volt arra, hogy ez a szekér megbotoljon. Nem számítottak rá, minden simán kellett volna, hogy menjen, annyira megszervezték, új szekér volt, 30 ezer ember, mindennek működnie kellett volna, csak éppen Isten nem engedte, hogy működjön. Mi történt? Megbotlogtak az ökrök, Uzzá, aki fönt ült a bakon, megfogja a szövetségládát, hogy nehogy lehújjon a porba, és nézzétek, mi történik, ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta a kezét a láda felé, és meghalt az Isten színe előtt. Hoppá! De gondoljátok ezt a jelenetet, hogy mindenki táncol, ugrál, megy a szekér, és hirtelen megbotlanak az ökrök, megfogja Uzzá, és ott lesújt rá Isten, és holtan esik össze. Szerintem mindenki megállt. Mindenki lefagyott egy pillanatra. Uzzá hozzáért a ládához, és meghalt. Na ez az, amit nem szabadott volna. Isten az ő törvényében rendelkezett erről. A 4 Mózes 14-ben, hogy senki nem érhetett hozzá. De nem azért, mert Isten finnyás volt, hanem azért, mert Isten szent, és egy bűnös ember nem érintheti őt anélkül, hogy meghalna. Nem maga miatt mondta ezt, hanem az bűnös ember miatt. Nem közeledhetünk Istenhez úgy, ahogy szeretnénk, csak úgy, ahogy ő megengedi, úgy, ahogy ő ezt felállította. Egy egyszerű érintés, és meghalt. Igen, egy egyszerű érintés, és meghalt. Isten trónjának nincs szüksége emberi erőre. Isten munkájának nincs szüksége erre emberi segítségre. Mi lett volna, ha az a láda megbillen és leesik a földre? Kevésbé lett volna szent, mint Uzzá kezei, hogyha ott leesik ezen a szérűn. Nem lehetett ezt tenni. Én azt gondolom, hogy sokszor az az akadálya nekünk, hogy Isten jelenlétét megéljük, hogy elfelejtjük, hogy ő egy szent Isten. Hogy ő, neki nincs semmi köze a bűnhöz. Ugye ő megtisztított a bűneinkből. Nekünk már nem kell vezekelve belépnünk, már nincs károsztató ítéleten ülünk, de ő még mindig az a szent Isten, akinek a neve az, hogy Jehova, az én vagyok. Akiről úgy énekelnek az ő trónja előtt, hogy szent, szent, szent az Úr. Nincs hozzáfogható. Ha Dávid kereste volna az Urat, mielőtt ebbe az akcióba belefog, akkor ez nem így történt volna. Mondhatná erre valaki, hogy az Isten annyira szigorú, hát miért kellett Uzzának meghalni ettől? Végül is csak egy reflex mozdulat volt, csak segíteni akart. Az egész helyzetnek nem így kellett volna alakulnia, mert semmi keresni valója nem volt annak a ládának ezen a szekéren. Isten kitalálta azt, hogy ennek a ládának hogyan kell közlekednie. Benne volt a törvényben, 4 Mózes 4, úgy volt kialakítva ez a láda, hogy voltak ilyen gyűrűk az oldalán, hogy abba bedugjanak egy rudat, ami az is aranyozva legyen, és a lévitáknak, a papoknak kellett a vállukon hordozni ezt a ládát. Nem egy szekéren vinni, hanem a papoknak, akik Isten képviselték, a vállukon kellett hordaniuk ezt a terhet. És mennyire igaz ez azokra, akik szolgálatban vannak, hogy Isten nem arra vágyik, hogy valaki más vigye ezt a terhet, hanem arra vágyik, hogy mi vigyünk egy terhet. Hogy mi a vállunkon hordjunk egy terhet. Hogy a szívünket Isten megterhelhesse dolgokkal. Vágytok Isten jelenléte után? Ezt úgy élhetjük meg, hogyha Isten módján tesszük. És nézzétek meg 11. vers. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát, ezért nevezte el ezt a helyet Perec Uzzának, mindmáig. Ekkor félni kezdett Dávid Istentől, és ezt gondolta, hogyan merjem magamhoz vinni az Isten ládáját. Dávid teljesen megdöbbent, és ráeszmélt ezen a ponton, hogy Isten sokkal nagyobb, mint én gondoltam. Isten szentsége sokkal másabb, mint ahogy én ezt gondoltam. Ezt nem tehetem így, ahogy tettem. És azt mondja utána a 12. vers, hogy elkezdett félni Istentől Dávid. Ez egy helyes dolog. Amikor egy ember Isten jelenléte után vágyik, hogy féli az Istent. Mi nem rettegünk az Úrtól, hiszen ismerjük a szívét. De ez attól, hogy ő ennyire közel jön hozzánk, attól, hogy a barátjának nevez minket, attól még ő az a szent Isten, aki a mindenséget alkotta. Aki előtt a bűnösnek semmi keresni valója. És mi azért léphetünk be, mert a bárány vérén keresztül bebocsátást nyerünk. Helyes dolog félni az Istent. és tudni, hogy kisoda ő, és tudva azt is, hogy Isten áldozata nélkül nekem semmi jogom nem lenne oda belépni. Dávid elkezdte félni az Istent, és nagyon fontos dolgokat tanul majd meg itt, ez idő alatt, és azt mondja a 13. vers, ezért Dávid nem magához vitte a ládát, vitette a ládát Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd-Edom házába. 3 hónapig volt az Isten ládája Obéd-Edom családjánál az ő házában, és megáldotta az Úr Obéd-Edom háza népét és mindenét. A ládát nem viszi tovább. Ott, ahol ez a baj történt, körülnéz Dávid, meglátja Obéd-Edom házát, és azt mondja, hogy oda bevisszük. 3 hónapig lesz a láda ott Obéd-Edom házában. És nézd, mit olvasunk, hogy az Úr megáldotta Obéd-Edom házát. Mindenét, a családját, őt. Itt olvasunk valamit arról, hogy ez az ember ki volt. Nem igazán. Olvasunk arról valamit, hogy mit csinált. Hogy hogyan élt. Hogy miket tett, hogy mivel nyűgözte volna le Isten. Nem, semmit nem olvasunk erről. Csak azt olvasjuk, hogy a láda Isten jelenléte beköltözött a házába, ott lakott Isten az ő házában, és megáldotta Obéd-Edomot. Csak azáltal, hogy ő ott volt Isten jelenlétében. Tudjátok, mi a nagy különbség Obéd-Edom és Dávid között? Hogy Obéd-Edom egyszerűen élvezte, hogy Isten ott van vele. És nem tett semmit azért, hogy lenyűgözze őt. Nem volt csinnadratta, nem volt citera, tánc, nem volt 30 000 ember, csak ő és Isten. És élvezte, hogy ott lakik a házában. És élvezte azokat az áldásokat, ami ezen keresztül őt érte. Azt mondja az ige, Jelenések 3:20, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Mennyire egyszerű Isten jelenlétébe kerülni, gondoljátok el. Nem ennyire olcsó, mint amit sokan bemutatják. Ja, csak ennyi, nem csak ennyi. De ennyire egyszerű, hogyha valaki megnyitja az életét Isten előtt, és azt mondja, hogy Jézus, gyere, legyél az én életem része. Lakjál velem, nálam, az életemben. Isten bemegy, Jézus ott van, és vele vacsorál, közösséget él meg vele. És ez a jelenlét a legnagyobb áldás az életünkben. Áldott lett ő, áldott lett a családja, áldott lettek a lányai, a felesége, a munkája. Azt mondja az ige, hogy mindene Isten miatt. Isten jelenléte miatt. 3 hónapig Isten ládája ott lakik nála. Nem tudom, hogy tudod-e, de ahhoz, hogy egy ember életében kialakuljon egy szokás, 3 hónapig kell tenni legalább valamit, hogy utána nem is rutinszerű, nem akarom ezt a szót használni, de hogy beépüljön egy szokás az életünkbe. Ahhoz kell ez az idő. Nem elég 1 hét, nem elég 2 hét. Itt van körülbelül ez a 3 hónapos idő. És Obéd-Edom házában 3 hónapon keresztül Isten ládája ott van, és áldás árad az életére. Mit tett érte? Hogyan nyűgözte le Istent? Sehogy. Egyszerűen kinyílt az ajtó, Isten bejött, és ő áldott lett. Én azt gondolom, hogy valójában ennyire egyszerű megélni Isten jelenlétét. Beszélünk még erről, de van egy idézet, ami újra és újra feljön bennem, amit szeretnék most is elmondani. Azt mondta ez az ember, milyen igaza volt, hogy Isten áldásai azoké, akik nem próbálnak megdolgozni érte, hanem élvezik és örömmel elfogadják tőle. Isten áldásai azoké, akik nem próbálnak megdolgozni érte, hanem örömmel elfogadják és élvezik azt. Remélem, hogy így akarod élvezni Isten jelenlétét is, hogy nem próbálod lenyűgözni Istent, hogy nem próbálsz megdolgozni érte. Nem próbálod valami más módon megélni, hanem egyszerűen élvezed, hogy Isten ott van az életedben, és hagyod, hogy megáldjon. Dávid életében elindulnak a változások egyébként. A 14-es fejezet tanúskodik erről. Ugye az volt a nagy hiba ebben az egész sztoriban, hogy nem kérdezte meg Istent, hogy mit kéne csinálni. Na, ez idő alatt azért változnak benne a dolgok. A 8. verstől olvasom nektek. A 14-es fejezetben, amikor meghallották a filiszteusok, hogy Dávidot egész Izrael királyává tették, felvonultak a filiszteusok minnyájan, hogy megkeressék Dávidot. Meghallotta ez Dávid, és kivonult ellenük. A filiszteusok megérkeztek, és ellepték a Ráfin völgyet. Ekkor megkérdezte Dávid az Istent, azért tanul, fölvonuljak-e a filiszteusok ellen, Kezembe adod-e őket? Az Úr ezt felelte neki, vonulj föl, kezedbe adom őket. Fölvonultak tehát Bál Perácimba, és megverte ott őket Dávid. Akkor ezt mondta Dávid, áttört az Isten az én ellenségeimen, az én kezem által, mint a víz szokott a gáton. Ezért nevezték el ezt a helyet Bál Perácimnak. A filiszteusok ott hagyták isteneiket, Dávid pedig azt parancsolta, hogy égessék el azokat. Mennyire fontos dolog ezt megtanulni, és lassan tanuljuk, legalábbis én, hogy ne a magam eszére támaszkodjam, hanem minden utamon gondoljak Istenre. Amikor megengeded, hogy megáldjon, akkor áldások között jársz. A keresztény életünk a legjobban úgy működik, hogyha hálából éljük meg. Hogyha Isten valami jót tesz, és ezért, az én szívem azért hálás, és követem őt. Nem fordítva, hogy én követem őt, és ezért Isten megáld, mert ez nem így működik Istennél, hanem pont fordítva. Ő jó hozzám, az én szívemet válaszra indítja, hálás vagyok neki, és ezért leteszek olyan dolgokat, ami neki nem tetszik. Odafordulok ahhoz, amit ő ad nekem. És Dávid odafordul Istenhez, és megkérdezi, Uram, mit csináljak? Mit tegyek ebben a helyzetben? És Isten válaszol neki. És egy egész nyomasztó fölénnyel megnyert csatát vív a filiszteusok felett. Aztán nézzétek meg, hogy folytatódik, 13. vers. Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet, Dávid újra megkérdezte Istent, és az Isten azt felelte neki, ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogy az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeontól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegés keltett iránta valamennyi nép között. Ugyanaz a helyzet előáll. Megjönnek a filiszteusok, megint ott vannak a völgyben, Dávid megint csatára készül, és gondolhatta volna Dávid azt, hogy Uram, már voltunk itt, már csináltuk, már emlékszem, hogy mit mondtál, és tehette volna azt, hogy megint nem kérdezi meg Istent. De Dávid jól teszi, imádkozik, és Isten válasza teljesen más. Milyen meglepő, nem? Ugyanaz a helyzet, ugyanazok a körülmények, de Isten válasza teljesen más. Azt mondja, hogy várj, Dávid, ne menj utánuk. Majd amikor lépések neszét hallod a szederfák felől, majd akkor indulj. Amit én el szoktam rontani, az ez. Jaj, Uram, én már tudom, hogy egy ilyen helyzetet amit szoktál csinálni. Már nem Isten jelenléte után vágyom, hanem a módszer után. Jó, tudom, itt ezt kell mondani, múltkor is ez volt. De észrevetted, hogy Jézus is, amikor gyógyított, sosem tette ugyanazt kétszer. Mindig máshogy csinálta. Amikor a leprást meggyógyította, volt, hogy megérintette, volt, hogy szólt hozzá. Volt, hogy egy vakembernek a szemét megkente sárral. Volt, hogy azt mondta, hogy menj és mosd meg magad a Siloám tavában. Mindig máshogy, mert nem volt módszer. Nincs módszer. Isten ereje van, és erre van szükségünk. És Dávid megkérdezi újra Istent, és Isten válaszol neki. A 15. fejezet az arról tanúskodik, hogy Dávid végre elővette a Bibliáját, és elkezdte olvasni, mert megtalálta azt a részt az igében, hogy Isten rendelkezik arról, hogy ezt a ládát hogyan szállítsa. 15. fejezet. Dávid házakat épített magának városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátort font föléje. Akkor mondta ez Dávid, nem szabad másnak hordozni az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az Úr, hogy hordozzák és állandóan gondozzák az Úr ládáját. Összegyűjtötte ezért Dávid Jeruzsálemben egész Izraelt, hogy az Úr ládáját arra a helyre vitesse, amelyet kijelölt számára. Összegyűjtötte Dávid Áron fiait és a lévitákat is. Kehát fiainak a vezetőjét, Úriélt és 120 atya fiát, Merári fiainak a vezetőjét, Aszáját és 220 atya fiát, Gérson fiainak a vezetőjét, Jóélt és 130 atya fiát, Elifácánt fiainak a vezetőjét, Messaját és 200 atya fiát, Hebron fiainak a vezetőjét, Eliélt és 80 atya fiát, Uziél fiainak a vezetőjét, Aminádábot és 112 atya fiát, ezután hívta Dávid Cádók és Ebjátár papokat, a léviták közül pedig Úriélt, Asszáját, Jóélt, Semaját, Eliélt, Aminádábot, és ezt mondta nekik, ti vagytok a léviták családfői, szenteljétek meg magatokat atya fiatokkal együtt, és vigyétek föl Izrael istenének az Úrnak a ládáját arra a helyre, amelyet kijelöltem a számára. Mivel az előző alkalommal nem voltatok jelen, ránk tört Istenünk az Úr, mert nem megfelelő módon törekedtünk bánni vele. Megszentelték azért a magukat a papok és a léviták, hogy fölvigyék Izrael Istenének az Úrnak a ládáját. és a léviták rudakkal a vállukon vitték Isten ládáját, ahogy a Mózes parancsolta az Úr beszéde szerint. Most már stimmelnek a dolgok. Mekkora különbség, amikor valamit Isten módján teszünk. Dávid rájött a hibájára, és azt mondja, hogy az első alkalommal nem tettük jól, vétkeztünk. És a láda most elindul a megfelelő módon. Tudod, hogy hogy zajlott ez? 60 kilométert kellett haladnia Obéd-Edom házától Jeruzsálemig. 60 kilométer. De az Isten rendelete az volt, hogy minden hatodik lépésnél álljanak meg, és áldozzanak egy állatot. El tudod ezt képzelni, hogy 60 kilométer hány lépésből állt? Minden lépésnél meg kellett állniuk, és egy állatot áldozni. Hát ez nem túl gyors. Ez nem túl hatékony. De ez volt Isten szándéka. És ez a mód, amit most tesznek, ez az, amit Isten rendelt. Lehetett volna ennél gyorsabb módszer. De az nem működik. Ez volt az, amit Isten akart. Ezt így kellett tenniük. És a láda el fog jutni Jeruzsálembe. Nem számoltam ki, hogy körülbelül hány lépés lehet, de több ezer állat, lehet, hogy több tízezer állat volt, ami itt leöltek. Ezért, hogy ez a láda eljusson. Ez sokkal lassabb volt. Viszont ez volt Isten módja. Lehet, hogy Isten módjai az életünkben nem tűnnek a leglogikusabb lépésnek, vagy a leggyorsabb lépésnek, de ezek Isten módjai. És ezek, amik célra vezetnek, ezek, amik működnek. És képzeljétek el, Dávid örvendezik az egész út során. Táncol és ünnepel. És most már nem használnak ütős hangszereket, olyan érdekes. Korábban citter, a lant, minden volt, most már csak fúvós hangszereket használnak. Csak a leheletükkel szólaltatják meg, mintha ez lenne a Szentlélek módja. Most ezt a Szentlélek végzi. Lassabb, nem túl gyors, de Isten munkája. És ez az, ami célra vezet. Én nem tudom, te hogyan tekintesz Isten szándékára az életedben. Hogy még mindig várnod kell, még mindig nem történik valami. Tudod, hogy Isten mindig munkában van? Lehet, hogy lassan haladsz, de haladsz. Isten munkálkodik. És ez az, ami dicsőséges, ez az, ami ünnepélyes, és ez az, ami célra vezető. Nagyon sok vér folyt ki, amíg odaértek Jeruzsálemig. Nagyon sokba került ez az utazgatás. Sokba került. Tudod, hogy Isten jelenléte ott legyen az otthonodban. Tudod, mennyi, hogy milyen vér folyt azért, hogy Isten jelenléte ott lehessen nálad. A báránynak a vére folyt érte. Nagyon, nagyon sokba került. De most ott van. És ünnepeld, élvezd, hogy Isten jelenléte az otthonodban lakik, az életedben van. És azt gondolom, hogy ez az, ami igazán örömet tud okozni. Senki nem élheti meg Isten jelenlétét máshogy, csak a bárány vérén keresztül. Csak Isten módjain. Az első alkalommal nem volt áldozat, és nem volt engedelmesség. Most van. És van örömünnep, van tánc. Amikor megérkezik Dávid Jeruzsálemhez, akkor azt olvassuk a 29. versben, hogy 15. fejezet, 29. vers, hogy Mikál, az ő felesége, kitekint a házablakán, meglátja Dávidot, amint táncol és ünnepel, és a szívében megveti ezért Dávidot. Ő volt Dávid felesége. Dávidnak voltak más feleségei, de Mikál volt az első. És amikor Dávid ennyire ünnepel, Isten jelenlétében van, odaszánt az élete, az ő felesége nem osztozik ebben. Nem társa ebben az odaszánásban. És én azt gondolom, hogy ez fájt Dávidnak. Ugye olvasunk később arról, hogy Dávid elbukott Betsabéval. Én nem akarom a kettőt összekapcsolni feltétlenül, bele látni valamit, ami nincs. De azt gondolom, hogy igenis számított az, hogy Mikál nem volt lelki társa Dávidnak. És ez mindig veszélybe sodorja a férfit is. Amikor nincs lelki egység, az egyik odaszánt, a másik nem odaszánt. Ezért mondja az ige, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. Itt véget is érne a sztori. Bizonyos szempontból nem akarok tovább menni, de van egy részlet, amire fel akarom hívni a figyelmeteket. Mi történt ezzel az Obédedommal? Ugye az ő házába ment be ez a láda 3 hónapra. És nem tudom, te hogy vagy vele, de én hajlamos voltam, vagyok az ilyen felsorolásokat, ahol nincs más, csak név, így átugrani. Ja, itt nevek vannak, akkor megnézzük, hol folytatódik, és ott, ja, én a sztorira vágyom, mit kezdjek ezzel a sok névvel? Hát egészen meglepő dolog, ha itt olvassuk a neveket. A 15. versben van néhány felsorolás. És rájövünk, hogy valami egészen különleges dolog történt ezzel az Obédedommal. Az ő házában lakott az Isten ládája 3 hónapon keresztül, és utána Dávid eljött, és azt mondta, hogy visszük tovább. Mi történt vele? Ment utána. Obédedom nem maradt ott, ahol lakott, hanem elindult Dávid után. Sőt, jobban mondva, Isten szövetség ládája után. Ahol Isten lakott, ő ott akart lenni most már. Nézd meg az 1 Krónika 15-öt velem. A 16. verstől olvasunk azokról a lévitákról, akiket szolgálatba állítottak, és azokról az énekesekről, akiket beállítottak a templomba. 17. verstől olvasom. A léviták föl is állították Hémánt, Jóel fiát, és testvéreik közül Ászáfot, Berekjahu fiát, továbbá testvéreik Merári fiai közül Étánt, Kusaljahu fiát, velük együtt másodrangú beosztásban testvéreiket, Zekarjahut, Bént, Jaziélt, Semirámot, Jehiélt, Unit, Eliábot, Benájáhut, Aszájéhut, Matitjáhut, Elifléhut, Mikjájhut, és Obédedom és Jeziélt, mint őröket. Jó, sajnálom, hogy ilyen nevek itt föl kell olvasni, meg itt bokladozom rajtuk, de ott volt Obédedom ebben a csapatban. Sőt, ha tovább olvasod, nézd meg a 21. verset, újra ott van ennek a fickónak a neve. Nem csak az őrök között, ott volt azok között, akik zenéltek. És ha tovább nézünk, 25. vers, Dávid, Izrael vénei és ezredparancsnokok elmentek, hogy elhozzák, örvendez az Úr szövetségládáját Obédedom házából. Itt van ez a fickó, de nézd meg lejjebb, 16. fejezet, 5. vers, Ászáf volt a vezetőjük, a helyettese Zekarjá, tovább a Jeiél, Semirámot, Jehiél, Mananyá, Eliá, Benányéhu és Obédedom. Tehát voltak, akik állandó őrségben voltak a láda körül, és ott volt közöttük Obédedom. Ott volt a zenészek között, ott volt az őrök között, ott volt azok között, akik énekeltek. Minden lehetőséget megragadott ez a fickó, hogy ott legyen, ahol Isten jelenléte lakik. A 37-től olvasom. Ott hagyta ezért Dávid az Úr szövetségládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rendszerint. Továbbá Obédedomot és 68 atyafiát. Obédedom, Jedúdiá fia és Hosszál voltak a kapuőrök. Újra itt van ennek a fickónak a neve. Hogyha átlapoznánk ezeket a neveket, így észre se vennénk. De ez a fickó beleszeretett Istenbe. Egyszerűen annyira megszerette Isten jelenlétét, annyira élvezte, hogy így az áldások jönnek az életében, és azt mondta, hogy ahová Isten megy, oda megyek én is. Én azt gondolom, hogy ez az igazi keresztény élet. Ez annyira izgalmas szerintem, amikor egy ember beleszeret Jézusba, és azt mondja, hogy ahol ő van, ott akarok lenni én is. Nem a törvény alatt él, nem lenyűgözni akarja Istent, nem kiérdemelni az áldásokat, hanem élvezi, hogy ott van Isten az ő életében. És amit Isten akar, azt akarja ő is. Mekkora kontraszt ez azzal a Dáviddal, akiről a történet elején olvastunk. Hogy hozza Istent, és így viszik a szekéren. Hogy vannak tervei Dávidnak, és kéri, hogy Isten legyen a része. Nem ezt szoktuk mi is néha elrontani, hogy azt gondoljuk, hogy Uram, én, nekem van egy elképzelésem az életemről, kérlek áld meg. Mennyire más az az ember, aki azt mondja, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Veled megyek. Legyen úgy, ahogy te eltervezted. Mint Jézus mondott az embereknek, erről tett tanúbizonyságot, hogy amíg az atyám nem tesz valamit, addig én sem. Ha amikor látom őt munkálkodni, akkor munkálkodom én is. Amikor ő szól, akkor szólok én is. És a végén azt mondta, a János 17-ben olvassuk, hogy atyám, én elvégeztem azt, amit rám bíztál. Én szerintem ez annyira izgalmas. Én azért imádkozom most magunkkal kapcsolatban, hogy így bele szeressünk az Úrba. Hogy a mi kereszténységünk ilyen illatú legyen, mint Obédedomnak, hogy ahol az Úr, ott akarok lenni én is. Nem azt kérem, hogy én vihessem az Urat, ahova kell, hanem hogy ő vigyen engem oda, ahova kell. Nem én hordozom az Istenemet, ő hordoz engem. Hogyha egy újjászületett hívő vagy, tesók vagyunk, Isten jelenléte ott van az életedben. Isten mindenütt jelen van. Dávid mondta, hogy hová menjek lelked elől, ha tenger túlsó végére szállnék, te akkor is ott vagy. Így Isten nem tudunk elbújni, ő mindig velünk van. De ettől sokkal többet szán, hogy lakozunk az ő jelenlétében. Hogy megéljük a vele való kapcsolatunkat a mindennapokban. Én azt szeretném kérni, hogy ne keresztényként próbálj élni. Ez nem egy ilyen, ez nem egy módszer, amit most ő átadott, hogy így élnek a keresztények. Nekünk egy élő kapcsolatunk van Jézussal, aki feltámadt, van egy üres sír Jeruzsálemben, és megígérte, hogy velünk van minden nap. Próbáld néha félretenni a szokásrendedet, és egyszerűen csak élvezni őt. Lehet, hogy az érzéseid szintjén nem jelentkezik, hogy ő ott van. Vagy más dolgokban ezt most nem látod igazolva. De amikor a szíved megnyitod előtte, és engeded, hogy megáldjon csak amiatt, hogy ő szeret téged és veled van, akkor meg fogod élni ezt a fajta kapcsolatot Istennel, ami Obéd-Edom életében volt. Én arra azt mondom, hogy ez a függés, amikor Istentől függ valaki. És bizonyos szempontból ez ilyen veszélyes, meg ijesztő, hogyha valaki nincs benne, de benne élve viszont elképesztő. Ő nagyon sokat fizetett, hogy ilyen kapcsolatban élhessünk vele. A bárány vére volt az ár. Viszont ma már nincs semmi elválasztás Isten szeretetétől. Semmi nem akadályoz minket, hogy ilyen életünk legyen, mint Obéd-Edomnak, vagy mint lett Dávidnak. Nem tudom, hogy jól át tudom-e adni, vagy hogy éhessé tudtalak-e tenni Isten jelenléte után, de számomra annyira vonzóvá tette ez a történet Istent. És én vágyom rá, hogy ezeket az áldásokat így éljem meg. Izzadság nélkül, lenyűgözés nélkül. Szeretném, hogy Isten nyűgözzön le engem, és akkor az én életem egyszerűen egy válasz, egy reakció lehet, egy hála áldozat Istennek. Én szeretném, ha imádkoznánk, hogy ti is imádkoznátok, hogyha Isten szólt hozzátok, akkor válaszoljunk Istennek annak mentén, és köszönjük meg, hogy ilyen Istenünk van. Jó, ti is imádkozzatok nyugodtan, és majd én akkor az ima végén lezárom. És köszönöm én is, hogy emlékeztettél minket, hogy egy kapcsolatra váltattunk meg veled. Köszönöm, Uram, hogy élsz, hogy uralkodsz, hogy az életünkben vagy, hogy a te országod, a mi életünkben már megvalósult. Azzal, hogy a trónra helyeztünk téged, Uram, a te téged megillető helyre. Uram, így kérjük, Uram, tényleg őszintén, hogy legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod. Úgy, ahogy a mennyben legyen, úgy a mi életünkben is, itt a földön is, Uram. És kérjük, Uram, hogy ha tudjunk mélyebbre menni veled, Uram, a veled való kapcsolatunkban, a veled való függésünkben, Uram, hogy rád merjünk bízni, Uram, az életünket, hogy élvezhessük a te jelenlétedet, Uram. Kérlek, segíts, hogy ne próbáljunk a magunk feje után menni, Uram. Ami látszólag gyorsabb, látszólag működőképesebb, de valójában nem így van, Uram. Mert, Uram, te alkottál minket, te alkottál ezt a világot, Uram, és mindig neked van igazad, Uram. És köszönöm, Uram, hogy egy szeretett kapcsolatra váltottál meg azzal, hogy megéljük azt, hogy mennyire szeretsz minket, Uram, mi is növekszünk abban, hogy mi szeretünk téged, és szeretjük egymást, és kérjük, hogy ebben segíts elmélyülni, Uram. És szeretnénk, Isten, ha az jellemezni az életünket, Uram, amit itt olvastunk, hogy a te lelked visz minket, Uram. Nem mi próbálunk rángatni téged valamerre, hanem ahogy te hordozol minket, te viszel minket előre. Ahogy olvassuk a korintusi levélben is, Uram, hogy megadatik a hívőknek, hogy szemléljék az Isten dicsőségét, és elváltozzanak dicsőségről dicsőségre. Kérjük ezt a fajta szemlélést, Uram, hogy ebben erősíts minket. Meg tudjunk nyugodni nálad, Uram. Köszönjük, hogy minden terhünket rád vethetjük, Uram, mert neked gondod van ránk. Így kérlek, Uram, hogyha valami gond terheli a szívünket most, akkor azt hadd tudjuk rád vetni, Uram. Engedni, hogy abban te hozz megoldást, te hozz áttörést, hogy Dávidnak és az ellenségeivel szemben, Uram, is hozz egy átütő győzelmet ebben a próbában, ebben a nehézségben, Uram. Dicsőítsd meg magad. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.